prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Üdvözlöm a hallgatókat! Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal fogunk foglalkozni. A Waberers csoport közzétette fél éves gyors jelentését, és számos érdekes hírrel, információval szolgált a befektetőknek az elmúlt hónapokban. Többek között befektetői napot is tartott. Hogyan látja a menedzsment a tényszámokat, milyenek a kilátások, várható-e valami változás a stratégiában? Többek között ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacokra tekintünk ki. Mi történt a nyári hónapokban, és mi várható a következő időszakban? Valóban hoz-e izgalmakat majd a szeptemberi hónap, vagy az őszi időszak? Jönnek-e kamatcsökkentések az amerikai jegybank részéről? Mi a helyzet a nyersanyagok tekintetében, az olaj vagy az aranypiac tartogat-e izgalmakat? A kilátások szempontjából pedig érdekes lehet az, hogy mit mutatnak a hangulatindexek, változott-e érdemben a befektetői szentiment. Kérem, tartsanak velünk! Egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk. Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja, akit üdvözlök, szervusz!
Szervusz, és szép napot kívánok mindenkinek!
Történelmi csúcson van a Waberers részvények kurzusa, és bizonyára ebben fontos szerepet játszik az, hogy augusztusban megjelent a cégcsoport vonatkozásában a féléves gyors jelentés. Hogyan látta a menedzsment az idei első féléves teljesítményt, és minek köszönhető véleményetek szerint az, hogy a részvények azok ilyen magasságba tudtak emelkedni?
Igazából azt szerintem többször már több körben beszéltünk, talán ebben a műsorban is arról, hogy mi azt makacsul hiszük, hogy azért a részvényárfolyam egy tartós teljesítményt tükröz, vagy tükröz egy idő után, és azt gondolom, hogy a részvényárfolyamunk, mint ahogy más cégek részvényárfolyama sem egy lineáris görbe mellett mozog, de azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt jó pár évben monoton nő, és nyilván menedzsment oldalról örülünk annak, hogy most már egy újabb szinten tartózkodik folyamatosan. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, és talán egy picit majd szerénytelenül hangzik, hogy ahogy a független elemzés, a három független elemzés, ami készül rólunk is mutatja, hogy ebben az árban még van további potenciál, hiszen mind a három elemzés 6000 forint köré, vagy akár 7000 forint közelébe is teszi a részvényárfolyamunkat. De visszatérve a kérdésedre, és menedzsment szempontból ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy jó eredményeket szállított a vállalat a másik negyedében is, vagy hát lehet talán így mondani, az első fél évben, bár a másik negyedév sok szempontból erősebb volt az első negyedévnél, és mi szeretnénk azt hinni, hogy ez tükröződik a részvényárfolyamban, és továbbra is azon dolgozunk, hogy ez még inkább tükröződjön a részvényárfolyamban. Én azt gondolom, hogy fontos elmondani, hogy ezek az eredmények egy könnyűnek semmiképpen nem nevezhető gazdasági környezetben születtek. Nyilván az eredmény javulás az nem csak evolutív, hanem akvizíciók által is támogatott. Ilyen szempontból talán leginkább említendő a tavaly utolsó negyed évben vállalatcsoporthoz került postabiztosító, vagy postabiztosítók, hogy egészen pontosak legyünk, de azt gondolom, hogy evolutív fejlődést is mutatnak a számok, és úgy gondolom, hogy amikor mondjuk EBIT szinten tavalyi bázis időszakhoz képest, hogyha fél évről beszélünk, akkor 50% pluszról lehet beszélni, hogyha negyedév szinten beszélünk, akkor majdnem 70%-ről, az azt gondolom, hogy semmiképp sem szégyenlivaló.
Valóban, hogyha megnézzük az első fél éves tényszámokat, akkor közel 400 millió eurós árbevételt ért el a csoport, kiemelted az üzemi szintű profitabilitást, adózott eredményben, hogyha ezt a devizahatások nélkül nézzük, akkor pedig egészen kiemelkedő a profitabilitás. Itt közel 18 millió euró az, ami a csoportszintű tényszám. Mi volt a szegmensekben az, ami igazából meghatározta ezt a dinamikus bővülést, fejlődést? Kiemelted a postabiztosítóknak az akvizícióját. Hogyha szétválasztjuk a két fő szegmenst, akkor mik azok a még kiemelhető tényezők, amik meghatározták az első fél évet?
Talán fontos megemlíteni, hogy most tudatosan és a korábbinál mélyebben riportolunk a szegmenseink tekintetében. Változott a riport struktúránk, tehát elkülönülten kezeljük benne a logisztikai szegmenst és a biztosítási szegmenst. Annak érdekében, hogy ez az elemzők, befektetők, potenciális befektetők számára is tiszta legyen. Én úgy gondolom, hogy a biztosítási szegmenssel kezdek kivételesen, mert talán erről szoktunk kevesebbet beszélni. Itt azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy van egy strukturális hatás, ugye a két új cég többségi tulajdonának a megjelenése a portfólióba, arról világosan és folytonosan kommunikálunk, hogy igazából ezt a két céget nem csak azért vettük, hogy legyen, hanem azért vettük, mert azt gondoljuk, hogy komoly szinergiapotenciálok vannak abban, amit a Posta biztosító tud, és abban, amit a Grind biztosító tud, illetve hogyha ezt a kettőt összetesszük, így gyakorlatilag ez a folyamat megindult, a Posta biztosító eredménye javul, azt is hozzá kell tenni, hogy volt egy nagyon komoly hatás az első fél év során, ez pedig az államkötvényekben felszabaduló cashflow-nak a átvándorlása különböző befektetési és biztosítási instrumentumok között. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség volt, nyilván a lehetőség ez egy dolog, ezzel élni is kell tudni, úgy gondolom, hogy ezzel tudtunk élni, de generálisan is ez a szegmens jól teljesít. A logisztikai szegmensben pedig azt tudom mondani, hogy részben voltak olyan sikeres új ügyfélakvizícióink elsősorban belföldön, amelyek tudták ezt a eredményességet hozni, illetve a másik negyed évben mi azt látjuk, és mindig félek ilyet mondani, de most mégis megkockáztatom, hogy azt látjuk, hogy talán túl van a piac a mély ponton, kereseti szempontból mindenképpen. Ugye azt kell látni, hogy az európai logisztikának egy nagyon fontos szereplője keresleti oldalon az automotív szektor, és úgy látjuk, hogy a logisztikai kínálat az egy olyan mélypontra esett, vagy egy olyan pontra esett, ahol a kereslet az alacsony kibocsátás ellenére is, vagy a relatív alacsony kibocsátás ellenére is kezdi meghaladni a kínálatot, ez pedig az árakra és a tenderekre a mi szempontunkból pozitív hatást gyakorol. Egyébként Európában van most egy nagyon furcsa jelenség, amivel nem mindig tudunk mit kezdeni, de azt gondolom, hogy ez is mérhető a számainkon, hogy miközben az ipari termelés egyértelműen szenved, aközben a fogyasztási adatok nem egységesen rosszak minden nyugat-európai országban, és közel sem lehet egy teljes Európát érintő lakossági fogyasztás lassulásról beszélni, és azt gondolom, hogy ez is megjelenik azokban a számokban, amit a logisztikai szegmensünk produkálni tudott.
A komplex logisztikai szolgáltatások piacvezetője Magyarországon a Waberers csoport, és van egy növekvő regionális jelenlét is. Hogyha ezt az integrált szolgáltatási portfóliót még egy kicsit fókuszba helyezzük, azért itt szó van disztribúcióról, raktározásról, gyártástámogató logisztikáról, házhoz szállításról, tehát számos értéknövelt szolgáltatásról, és tulajdonképpen egy kiterjedt raktárfejlesztési programról. Ezek hogyan fognak alakulni a jövőben, milyen lépéseket tettetek eddig, és hogyha valóban a piaci kereslet az élénkülni fog majd a következő időszakban, akkor milyen mértékben tud javulni itt esetleg a profitabilitása ennek a szegmensnek?
Az elmúlt sok év azt mutatja, hogy amikor a kereslet bővül, még hogyha kis lépésekben is bővül, az rövid távon az árakra mindenképpen pozitív hatással van, és azt mondom, a logisztikai alszegmens függetlenül van így. Azt gondolom, hogy ezt szívesebben hívnám árkorrekciónak, mert azért azt látni kell, hogy a logisztikai szegmens gyakorlatilag minden költségtényezője az elmúlt években, vagy az elmúlt negyed években inkább emelkedett, mint sem csökkent, és gyakorlatilag ez az, amit a piaci helyzet azt reméljük, hogy a következő negyed években folytatólagosan beenged majd árazni. Erre a hatásra mindenképpen számítunk. A másik, amin dolgozunk, az egyértelműen azoknak a regionális pozícióknak a megerősítése, amit az elmúlt években létre tudtunk hozni. Most független attól, hogy Szlovákiáról beszélünk, vagy Szerbiáról beszélünk, és nem adtuk fel azokat a terveinket sem, amik további terjeszkedési lépéseket valósíthatnak meg. És azt gondolom, hogy egy másik fontos pillére a komplex logisztikai terjeszkedésünknek az az országos logisztikai hálózat létrehozása, amin szintén dolgozunk. Hetekben lehetett olvasni arról, hogy a debreceni beruházásunk is egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett. Gyakorlatilag nemrég ünnepeltük a debreceni logisztikai központunk Bokréta ünnepét, ugye ez amikor az épület eléri a legmagasabb pontját, és gyakorlatilag a vászszerkezet áll. Innét menedzsment oldalra már mindig azt gondoljuk, hogy kész van a beruházás, nyilván nincs kész, még néhány hónap mire kész lesz, de ami fontos, hogy ez is egy lépéssorozatnak, egy megtervezett lépéssorozatnak egy újabb sikeres pontja. Ugye tavaly beszéltünk Ecserről és Ecser megnyitásáról, most Debrecenben a BMW gyárhoz, vagy ott a ipari park gyakorlatilag szerves részeként jön létre ez a komplexum, és azt gondoljuk, hogy viszonylag gyorsan meg tudjuk majd tölteni a szolgáltatásunkat igénybevevő partnerekkel. azt reméljük, hogy a következő pont az Szeged környéke lehet majd, és utána megyünk tovább az országban. Most mondanám azt, hogy egyszerűen csak lekövetjük azokat az ipari folyamatokat, amelyek az országban zajlanak, de ez is egy olyan fontos lépéssor, ami egyébként a szerteágazó, és most már regionálisan is sokféle logisztikai tevékenységünknek az eredményességét reményeink szerint tovább növeli.
Friss bejelentés, hogy a logisztikai szegmensetek és az MVM csoport egy új 3 évre szóló stratégiai együttműködést indított. Ennek a célja egy logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban. Mennyire tekinthető ez a megállapodás novumnak, illetve amikor hasonló méretű, hasonló léptékű nagyvállalatokkal tud valami új együttműködés kialakulni, akkor az jellemzően milyen iparágakra fókuszál?
Az, hogy egy adott régióban, vagy egy adott országban nagyvállalatok egymással stratégiai megállapodást kötnek, az teljesen természetszerű része a világnak, és azt is gondolom, hogy a Waberez csoportnál jobban hozzáértő módon logisztikai szolgáltatást Magyarországon nem, vagy nem feltétlenül tud bárki szervezni. Ilyen módon mi azt gondoljuk, hogy ezzel a megállapodással nem csak a Waberez csoport jut üzlethez, hanem szeretnénk abban hinni, hogy az MVM is egy korábbinál sokkal hatékonyabb és jobban szervezett logisztikai láncolathoz, vagy logisztikai szolgáltatás portfólióhoz tud jutni. Az iparág egyébként számunkra ismert, tehát az iparágnak nevesítés nélkül domináns szereplőivel dolgozunk, ahol egész kicsi és egész nagyméretű infrastruktúrámelek logisztikáját is végezzük a logisztikai folyamat legkülönbözőbb részeiben, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy hazai pályán mozgunk sok szempontból. Ami az iparágokat illeti, ott azt mondanám, hogy a komplex logisztikai divíziónk pont arról híres, hogy megismeri egy adott iparág és egy adott ügyfélkör sajátosságait, és utána ezt kiszolgálja. Tehát ilyen módon ez egy kifejezetten nem standard iparág. Nagyon-nagyon más igényei vannak egy élelmiszerláncnak, mint egy nagy telekommunikációs szolgáltatónak. Nagyon mást kell csinálni élő állatszállításnál, mint egy in-house logisztikai tender kapcsán. Itt talán inkább annak van jelentősége, hogy abban az adott iparágban már van-e tapasztalatunk, vagy nincs. Most én azt gondolom, hogy amikor a Waberezről beszélünk, akkor jó nyomon érhető módon az automotív iparág az sajátunknak tekinthető, az élelmiszer és az élelmiszerlánc logisztikában nincs szinte olyan jelentős partner, akivel ne dolgoznánk együtt. FMCG tekintetében ugyanez a kérdés, komoly globális szereplők a partnereink, elektronikában ugyanezt tudom elmondani, építőipart is hozzá tudnám tenni. Nagyon-nagyon komolyan dolgoztunk azon, hogy minél szélesebb legyen az iparági lefedettségünk e tekintetben.
Nem csak a Waberez papírjai, hanem a BUX is historikus csúcs közelében mozog, és hogyha megnézzük azért azt, hogy milyen forgalmak vannak a hazai piacon, látszik az, hogy amikor egy részvény jól teljesít, akkor azért a befektetői kör is bővül. Egyrészt ti ezt mennyire tapasztaljátok, tehát mennyire nőtt meg az aktivitás ezeken a magasabb szinteken, akár intézményi befektetői oldalról, akár a magánszemélyek részéről, illetve a kérdés másik része arra vonatkozna, hogy láthatóan egyre aktívabb a kommunikációtok, befektetői napot is tartottatok tavasszal, ezen a téren esetleg milyen ötletek, elképzelések vannak még a tarsolyotokban?
Én azt gondolom, hogy minden tőzsdén jegyzett részvénytársaságnak jó hír, és általában egy pozitív tendencia, hogyha maga a főindex jól teljesít. Így nyilván ennek mi is örülünk, hiszen ennek közvetlen pozitív hatása is van ránk ugye a kosárhatáson keresztül. De az is ténykérdés szerintem, hogy mindenkinek magának is meg kell azért küzdenie, hogy a részvényára tükrözze azt az üzleti teljesítményt, amit a vállalat letesz, és ilyen módon mi azt tanultuk, és próbáljuk tanulni még most is, hogy kommunikálni gyakorlatilag nem lehet eleget. Szerintem az egy ténykérdés, hogy a Waberez részvényhez kötődő likviditás az úgy fejlődött az elmúlt időszakban, ami örömteli, de így is nagyon alacsony. Meggyőződésünk, hogy ezen van még mit dolgozni, és hogy mit lehet ennek érdekében tenni, ott megint visszajutunk a kommunikációhoz. Tehát, hogy igazából ez a szakmai nap is, vagy ez a befektetői nap is azért lett szervezve tavasszal, hogy ilyen módon segítsük és még transzparensebbé tegyük a kommunikációt. Szerintem egyébként és a számok ezt mutatják, sokkal-sokkal aktívabbak vagyunk a kommunikáció mindenféle formájában, legyen ez befektetői kommunikáció, különböző szakmai fórumok, gazdasági fórumok, vagy beszéljünk bármiről, és ez az, amire számítani lehet a következő időszakban is, tehát hogy megpróbálunk majd minél több fórumon, minél több csatornán keresztül, minél több csoportot elérni. Nem sokára eltekintetben meg fogjuk hirdetni azt a naptárat, vagy azokat az alkalmakat, amiken az ősszel majd, illetve télen várjuk az érdekelteket.
Ahogy kihangsúlyoztad, több elemző is követi a részvényeket, viszont a budapesti értéktőzsde honlapján a Concord értékpapír elemzései azok, amik nyomon követhetőek, és itt május végén történt egy érdemi modell frissítés, 4800 forintról 6560 forintra emelte a célárat az elemző, és az idei évre egyébként, hogyha csak az egy részvényre jutó eredményt nézzük, akkor 809 forintos nyereséget, jövőre 2026-ban pedig 933 forintos nyereséget vár az elemző. Ez mennyire van összhangban a menedzsment várakozásaival? Ugye, hogyha értékeltségi mutatókat számolunk ebből, akkor azért az látszódik, hogy mondjuk a jövő évi várakozással itt továbbra is nagyságrendileg egy ilyen 5 és feles, vagy még az alatti árfolyam nyeresség ráta adódik.
Fontos elmondani, hogy a Concord elemzés az egy független elemzés, és azt is gondolom, hogy a Concord nagyon régóta követi a Waberez csoportot és a Waberez csoport üzleti teljesítményét, aminek kifejezetten örülünk. Azt is gondolom, hogy az elemzésük az elmúlt években jól követte azokat a tendenciákat, amiket a vállalat utána teljesített, és van egy mély megértésük a vállalattal kapcsolatban. Azt, hogy itt az ő elemzésük és a mi várakozásunk, az pontosan micsoda, ez mindig érdekes, és itt tartom kell magamat ahhoz, amit policy szinten követünk, hogy milyen időszakra mondunk várakozást, és mi az, amire nem. Én azt gondolom, hogy a szakmai napon meghirdettünk egy stratégiát, ami további komoly, masszív növekedést mutat a cégcsoport kapcsolatában. Ugye itt gyakorlatilag duplázódó kulcsmutatókról, eredménymutatókról beszéltünk a következő 5-6 év vonatkozásában. Az elmúlt hónapokban semmilyen nem történt, ami miatt ezzel kapcsolatban mást kéne elmondjak. Ugye az idei vonatkozásában pedig újra és újra azt kommunikáljuk, és ezt tartalmazza a jelentés is, hogy tartjuk az 50 millió eurót meghaladó EBIT várakozásunkat. Ezt tudom most elmondani.
Amikor valaki az értékeltségét figyeli a Waberez részvényeinek, akkor egy meghatározó tényező a nettó eladósodottság, és itt is egy jelentős csökkenés lehetett látni a fél év végére, 153 millió eurós nagyságrendet riportáltatok. Hogy érdemes ezt értelmezni, hogyan alakul ilyen szempontból a pénzeszközgazdálkodás, illetve a hiteleknek az aránya?
Egyik oldalról azt gondolom, hogy itt egy relatív konzervatív policy-t próbálunk megkövetni, és azt gondolom, hogy akkor, amikor a tőkátételi mutatunk 1,4-et mutat, akkor ezt a tények is alátámasztják. A másik oldalról azt is gondolom, hogy amikor erről beszélünk, akkor elkülönítetten érdemes nézni a logisztikai részt és a biztosítás részt. Ugye a biztosítás rész alapvetően egy nem eladósodott üzletág, és ilyen módon pozitívan befolyásolja ennek a mutatónak az értékét, de továbbra is igaz az, hogy alapvetően, amikor hitelamányról is különös tekintet, amikor új hitelekről beszélünk, az elmúlt 2-3 év tekintetében itt kizárólag olyan finanszírozási formákat látunk, ami mögött eszköz van. Tehát, hogy van vagy raktárépület van, vagy kamion van, és ilyen módon azt is gondolom, hogy még ez a meglevő hitelállomány is egy jól fedezett hitelállomány.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Erdélyi Barna, Waberez csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én köszönöm a meghívást.
Ez még mindig a prémium kategória.
Általában a nyár uborka szezonnak számít a tőkepiacokon, de vajon így volt-e az elmúlt hónapokban is? Üdvözlöm a stúdióban Cinkotai Norbertet, a KNH értékpapír vezető elemzőjét, szervusz!
Szia Robi, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat!
Mi történt az elmúlt hónapokban, te hogyan láttad a tőkepiaci folyamatokat? Ami első ránézésre is egyértelmű, hogy az S&P 500 visszakerült történelmi magasságokba, de talán néhány hónappal ezelőtt beszéltünk is erről, hogy azért egy ilyen forgatókönyv, azaz nem tűnik egy egetrengető meglepetésnek. Nem működnek már ezek a vámokkal kapcsolatos bejelentések, halasztások?
láttunk olyat azért egy-két nap erejéig, amikor negatívan reagáltak a befektetők, de összességében azért a hangulat az szerintem nem volt rossz. Ugye az első kérdésedre visszatérve, tehát hogy a nagy uborka szezon azért szerintem nem volt, tehát azért történtek elég sok fronton bejelentések, események, ugye, tehát a vámok oldaláról is egyébként voltak, tehát hogy azért Trump tett róla, hogy azért legyen mire figyelni az elemzőknek, meg a befektetőknek, de hát nekem úgy tűnt, hogy olyan túlzottan nagy sokkot, turbulenciát azért ez nem okozott a piacon, tehát ugye augusztus talán elsején, meg július legvégén talán volt egy negatívabb nap az amerikai tőzsdéknél, de hogy talán utána ezen egészen gyorsan sikerült átlendülni, és ugye az EU és az USA közötti megállapodás is azért megszületett, az, hogy most ennek konkrétan mennyire örülhetnek Európában, mennyire nem örülhetnek, ez nyilván elég sok elemzés tárgyát képez, itt azért megoszlanak a vélemények, azért sokan azt mondják, hogy lehetett volna ennél előnyösebb is, sokan azt mondják pedig, hogy azért ez egy viszonylag jó deal, még azoknak az ismereteknek a függvényében, amiket ugye korábban hallottunk. Minden esetre a piacokon azért, hogy azt látjuk, ugye főleg amerikai piacokról, hogyha beszélünk, hogy összességében azért fölfele tartottak az árfolyamok így a nyár során, illetve azért Európában sem volt úgy összességében rossz a hangulat, ott talán az utóbbi időszakban már ez a fajta felülteljesítés az megszűnt, ami az év elejét mondjuk például a német tőzsdeindexnél jellemezte, de attól még arról nem beszélhetünk, hogy egy ilyen drasztikus lefordulás vette volna kezdetét, és egyébként, hogyha megnézzük mondjuk Európa szinten a nagyobb indexeket, azért a 10% vagy a fölötti éves hozam, illetve jelenlegi állapotok alapján, így augusztus végén, a DAX pedig azért az 20% környékén van, azért az nem nevezhető egy rossz évnek, és az, hogyha ezeket mondjuk sikerül évvégéig megtartani, és innen már további emelkedés, tételezzük fel, mondjuk nem jön, hát az azért még nem mondhatjuk, hogy egy nagyon rossz eredményt zártak akkor az európai piacok, így összességében igazából inkább az erősebb évek közé fogják majd ezt is így sorolni. Persze volt jelentési szezon, azért arra figyelhettek a befektetők, Magyarországon is nyilván voltak fontos bejelentések, tehát egy céges számok azért érkeztek, illetve azért ugye az amerikai cégek oldalról is voltak izgalmas bejelentések, de összességében olyan túlzottan nagy turbulenciát én szerintem ezek a bejelentések, meg ezek a negyedéves gyors jelentések, kommentárok, ezek nem tartogattak, tehát hogy így összességében az a fajta viszonylag nyugodt mederben történő kereskedés jellemezte szerintem így a nyár során a piacokat. Hát itt majd jön az ősz, az majd kérdéses, hogy mennyit fog ebből a szempontból változtatni ezen a folyamaton.
Éppen erre szerettem volna rákérdezni, hogy az őszi hónapok azok hozhatnak-e bármi miatt esetleg egy komolyabb turbulenciát, és hát azért időről időre lehet arról is hallani, hogy bizony itt az amerikai jegybank az nincsen könnyű helyzetben. Sokan például ezt a Jackson Hole-i jegybank elnöki beszédet is már úgy próbálták felvezetni, hogy itt bizony születhet egy olyan kellemetlen negatív meglepetés is a piacok számára, ami egyébként meghozza ezt az erőteljesebb volatilitást, vagy akár egy érezhető piaci korrekciót.
Igen, de nem született. Összességében jó híreket kaptak a befektetők. Ugye itt szerintem a nagy kérdést úgy tették fel a befektetők, hogy kamatvágások kapcsán lesz olyan jellegű üzenet mondjuk a Fed részéről, vagy Powell részéről. Ha megnéztük mondjuk az korábbi előrejelzéseket, akkor ugye azt láthattuk, hogy ilyen 4-5 kamatvágást várnak a következő másfél-két éves időtávon, idén még akár 2 is lehet, de azért azt már nem vették biztosra a befektetők, és ugye az volt a kérdés, hogy itt születik-e bármilyen olyan kommentár vagy kommunikáció, ami ennek ellene megy, és mondjuk esetleg lehűtheti a kedélyeket. Nem volt ilyen, sőt igazából Powell részéről inkább olyan üzenetek érkeztek, ami arra utalhat, hogy akkor szeptemberben kamatcsökkentésre kerül a sor, és akár idén még jöhet még egy. Ezt nagyjából a piacok most már be is áraszták, tehát hogy volt egy dollár gyengülés ugye kezdetben rá. Én azt gondolom, hogy ott a pozícionáltság az már nem fest annyira kedvezően a további dollár gyengülés érdekében, és részben szerintem emiatt is, meg egyéb más folyamatok miatt is azért olyan túlzott nagy dollár gyengülés, az már nem indult el innen, és inkább ez az 1.16-1.17 körüli EURUSD körül mozgunk már egyébként egy jó ideje. Szerintem nagyjából egy ilyen másfél-két hónapja már egy ilyen oldalazó trendben vagyunk, és nem indult el egy gyengülő trend sem, még hogyha egy napig ez úgy is nézett ki. A piacoknak meg nyilván pozitív hír, tehát hogy az, hogy a Fed alapvetően lazít, az, vagy lazítani fog, vagy véletlenül lazítani fog, és nagyobb biztonsággal árazzák ezt a befektetők, az jó hír, hiszen akkor a kockázatmentes hozamok csökkenésével azért a részvény típusú befektetések felértékelődhetnek, és ugye most persze sokan tették fel így a kérdést, hogy hát ilyen értékeltség mellett, ami most vannak a részvénypiacok, van-e még tér, de hát én azt gondolom, hogy ha ránézünk az értékeltségre, azért olyan drasztikusan magas értékeltségi szorzó számokat én szerintem nem látunk, és hogyha például mondjuk egy hétmesterlövész részvényt kiszedjük, és mondjuk egy S&P 493-at nézünk, akkor meg arról abszolút nem is beszéltünk, hogy nagyon magasan lennének ezek az értékeltségi szorzó számok, tehát az értékeltség az többé-kevésbé még akár normálisnak is nevezhető. Aztán, hogy ezeknek a nagy tech papíroknak, meg mondjuk a mesterséges intelligencia forradalom hosszú távon mondjuk a nyereségtermelését hogyan tudja befolyásolni, az meg megint egy másik téma. De visszakanyarodva az eredeti kérdésre, tehát hogy innen azt a fajta kockázatot, amit talán sokan reméltek, hogy majd ősszel egy problémaként a részvénypiacok a turbulenciát hozhat, szerintem részben kicsit, mint a ki is áraszták volna a befektetők, és akkor az a kérdés, hogy, és egyébként sokan felteszik így nyár végén, hogy hát akkor lesz-e majd ősszel olyan izgalmas időszak, nem mindig szokott egyébként lenni, és az sem biztos, hogy most lesz. Ugye a Fed és a monetáris politika részéről nyilván van egyfajta ilyen bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy az Európai Központi Bank részéről azért nem volt, illetve a Fed részéről pedig most talán megint inkább ez meg csökkent. Ha innen nézzük, akkor, hogy erről az oldalról már nem biztos, hogy olyan túlzottan nagy turbulenciát kell várni. Lehet azonosítani olyan eseményeket, amelyek ősszel izgalmasak lehetnek, de nem biztos, hogy innen kell várni feltétlenül a részvénypiaci turbulenciát. Akkor már inkább gyors jelentési szezont érdemes figyelni, ami azért lesz még egy, október-november környékén, de az még az odébb van.
Ha már gyors jelentések, azért itt július-augusztusban is a tengeren túli jelentési időszak azért tartogatott izgalmakat. Volt-e olyan vállalati esemény, amit kifejezetten kiemelnél, vagy pedig esetleg olyan szektor, ami nagyon felül vagy alul tudta teljesíteni az előzetes várakozásokat?
Összességében azért látszik, hogy változnak meg a trendek, és egy-egy vállalatnak a gyors jelentése mennyire fontos tud lenni. Ezeknek a nagy tech cégeknek egyébként a jelentését még elég szorosan figyelték a befektetők. Én szerintem itt sem sikerült rossz számokat produkálni, sőt igazából alapvetően kedvezőeket. De érdemes szerintem azt is látni, hogy az év elejét, vagy az év első hónapjai után azt láttuk, hogy Amerika alul teljesítésben van, a német piac felül teljesítésben van, ezek a nagy tech cégekre azért elég sokan temették, hogy hát ugye a hétmesterlövész mondjuk a Teslát leszámítva, hogy már nem teljesít jól, meg túlzott értékeltség, stb. Most úgy néz ki, hogy már felül teljesítésben vannak ezek a cégek, gyakorlatilag az S&P 500-hoz képest is. Ha jól emlékszem, ilyen 15% körüli átlagos teljesítményt mutatnak már a Teslát leszámítva. Ami azért 8 hónap alatt abszolút nem számít rossznak, tehát hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezek a trendek vagy fundamentumok, amik alakítják, például az AI forradalom is ezt az egész sztorit, ezek még nem fulladtak ki, és ilyen szempontból nem kaptak rossz híreket a jelentési szezon során sem a befektetők ezen a téren.
Lovagoljunk is át akkor a hazai gyors jelentési szezonra, hiszen itt is túl vagyunk a blue chip társaságok jelentésein, illetve hát több kisebb közepes méretű társaság is már közzétette a féléves tényszámokat. Miket olvasták ki a hazai folyamatokból?
Amit igazából láttam, hogy azért a magyar piacon azért éves szinten, vagy hát az év elejétől nézve azért van egy erőteljes felülteljesítés egyébként Európával szemben is, az a régióban általánosan jellemző. Ilyen szempontból olyan túlzott nagy negatív híreket szinte nem kaptak a befektetők így a jelentések oldaláról, inkább megerősítették a fundamentumokat ezek a hírek, és én úgy látom, hogy azért a Bux Indexnek az emelkedése mögött is igazolják azt a fajta teljesítményt így a fundamentumok így a második negyed év alapján. Tehát összességében az év elején is már optimisták voltunk a magyar részvénypiacra, meg egyébként a régió egészére nézve is, és én azt látjuk, hogy azok a trendek érvényesülnek, amelyek ezt csak alátámasztják, és megerősítik, semmint az ellenkezője.
Maradt még akkor érdemi felértékelődési potenciál? Hogy látjátok most a blue chipeket?
Alapvetően optimisták vagyunk a magyar piacra, tehát hogy dacára annak, hogy egy ilyen komoly emelkedésen vagyunk túl, tehát mi úgy érezzük, hogy a fundamentumok ezt indokolták, úgy gondoltuk korábban is, és ugye amiket látunk adatok az alapján ezt visszaigazolva érezzük, és úgy most értékeltségi számokra egyébként ránézünk, meg a trendekre, vagy akár mondjuk a növekedési kilátásokra középtávon, mondjuk a régióban, akkor azt gondoljuk, hogy abszolút nem beszéltünk így magas értékeltségről, tehát hogy ebben még akár lehet is fölfelé potenciál.
Abban nem látok esetleg némi veszélyt, hogy egyre több ilyen kisebb, alacsonyabb likviditású papírt találnak meg a befektetők, és éppen az elmúlt hetekben az Xtend piacról az épp dufer az, ami óriási rallit mutatott, mint hogyha lenne ennek egy olyan analógiája, hogy a Bux az már történelmi csúcsot döntöget egy jó ideje, ugye 100 000 pont fölött van, azért az OTP-vel néhány éve még 8-10 000 forinton is kereskedtek, most ugye 30 000 forint fölött van, hogyha csak az idei évet nézzük, vagy legalábbis az elmúlt 9-12 hónapot, akkor a midcap közepes méretű papírok közül is, az Alteo, az A1 biztonsági nyomda egy hatalmas rallin van túl, de hozhatnám például a Waberersnek a részvényeit is, ahol szintén egy komoly átértékelődés történt, és most mint azt lehetne látni, hogy a likviditás elkezdi megtalálni a még kisebb méretű, illetve még alacsonyabb likviditással jellemezhető papírokat. Üzen ez esetleg valami kockázatot a piaci szereplők számára, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy keresi a likviditása helyét, és próbálnak most már minden kategóriában jó sztorikat találni a befektetők?
Én azt gondolom, hogy utólag nyilván ezt könnyű lehet majd megítélni, hogy ilyen helyzetekben valaki rámutat arra, hogy na, itt már lehetett látni, hogy ez is ez is ez van. Szerintem sok ilyet láttunk azért az elmúlt időszakban, és nem mindig lett annak az a következménye, hogy ott már lokális csúcsra értek volna az indexek, és onnan lefordulás vette volna kezdetét. Azért, hogyha a Bux Index teljesítményét, meg a magyar piac teljesítményét megnézzük, nem csak 2025-ben szerepelt nagyon erősen a Bux, hanem egyébként tavaly meg tavaly előtt is. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor egy ekkora menetelés után, főleg, hogyha a nagy blue chipekről beszélünk, azért sokan teszik fel ezt a és joggal maguknak, hogy hát akkor egyébként van-e innen még felfelé. Nyilván mi a fundamentumok szintjén, meg értékeltség alapon látjuk, hogy azért ezek alapvetően alá vannak támasztva, és a fundamentumok erőteljesen javulnak, de az, hogy egyébként ilyen menetelés után a nagy papírok mellett a kis papírokban is keresi a likviditás a helyét, azt szerintem abszolút nem egy ördögtől való dolog. Nyilván egy-egy sztori az majd külön-külön persze utólag érdekes lehet, hogyha valaki ezeket megnézi, hogy melyik az, ami sokat emelkedett, melyik az, ami csak egy trend elején volt, és innen még további emelkedés vette kezdetét, de én önmagában pusztán ebből az egy jelenségből még olyan túlzottan nagyon sok következtetés nem biztos, hogy kiolvasnék.
A forint az elmúlt hetekben párhuzamosan itt az ismét erősödő béketárgyalási elkötelezettséggel, hogyha itt a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háborúra gondolunk, erősödni tudott, de aztán megtorpant ez a lendület. Milyen kilátások vannak 400 forint alatt, mennyire van jó helyen mondjuk az euróval szemben a hazai fizetőeszköz?
Igen, az elmúlt időszakban azért a forintnál nem voltak nagyon jelentős mozgások, például mondjuk egy dollár euró árfolyammal összevetve azért sokkal stabilabb volt, ilyen meglepő volt igazából, hogy a dollár euró árfolyama kimondottan nagy mozgásokat mutat, közben a forint a nyugalom szigete. Mi azt látjuk, hogy azért a monetáris politika az így összességében egy viszonylag erős kamatszintet tart fent, és ugye a legutóbbi fejlemények is nagyjából azt az irányt mutatják, hogy továbbra is óvatosak és türelmesek a kamatszintet illetően. Ebből a szempontból ez nyilván a forintra nézve akár még erősítő hatást is jelenthet, hiszen ha mondjuk a Fed vagy az LKB még tovább vágja, főleg inkább a Fed a kamatokat, akkor ezáltal ugye nőhet a kamat különbözet a forint irányába, ami elvileg ugye forint erősítő hatású is lehet. Valamelyest szerintem árazza is ezt a piac. Mi azt gondoljuk, hogy azért a gazdasági fundamentumok is azért véletlenül az év második felében, vagy akár jövőre ugye javulhatnak, tehát ebből adódóan ez szintén a forintot erősítheti. Az orosz-ukrán potenciális tárgyalások kapcsán is egyébként árazhat ilyet a piac, illetve nem csak a magyar, hanem egyébként az egész régióra vonatkoztatva is, de nyilván ez most elég erősen spekulatív lenne kielemezni, hiszen eléggé nehéz pontosan látni, hogy itt akkor milyen lépések történnek és mikori időzítéssel. Amit viszont szerintem szintén lehet látni, hogy közben a dollár azért nem erős szinteken tartózkodik most, ez az 1.15, 1.16, 1.17 körüli euró-dollár azért relatíve gyengébb dollárt mutat, ami elvileg a feltörekvő devizáknak nem szokott rosszat tenni, és egyébként nem tesz rosszat a forintnak sem, tehát azért vannak olyan hatások, vannak olyan tényezők, amik látszólag azért a forint erősödését eddig segítették, de én olyan túlzottan nagy mozgásokat, egyébként korábban is azt gondoltam, és szerintem nagyjából nem is látunk olyan nagyon jelentős elmozdulásokat, és én azt gondolom, hogy az év hátralévő részében sem biztos, hogy olyan jelentős mozgásokra kell már készülni.
Alternatív jelleggel azért elég sok portfólióban ott vannak a nyersanyagok is. Itt akár az olajra, akár az aranyra gondolva milyen mozgásokat lehetett megfigyelni, és van-e valamilyen határozott várakozásotok a következő időszakra nézve?
Az olaj kapcsán olyan túlzottan nagy előrejelzésünk nincs, hiszen ott azt látjuk, hogy azért a geopolitikai fejlemények is viszonylag gyorsan tudják alakítani az árfolyamokat, emellett azért a globális gazdasági növekedéssel kapcsolatos kilátások is azért számítanak. Itt ilyen szempontból mondjuk az USA gazdasága kapcsán nem kaptunk rossz hírt az utóbbi időszakban, de összességében azért az olajnak az ereje az nem tudott megmaradni, itt a geopolitikai feszültségek csillapodása után értelemszerűen azért korrekció vette kezdetét. Ugye közben a dollár relatíve gyenge, tehát azt látjuk, hogy annak ellenére nem indult el olyan látványosan mondjuk az olajnak az ára, hogy a dollár viszonylag gyengébb teljesítményt mutat. Ezzel párhuzamosan viszont érdekes, hogy az arany vagy éppen a nemes fémeknek az árfolyama nem szerepelt rosszul már az utóbbi időszakban. Ott azért vannak olyan szintek, főleg az arany kapcsán, amit jó ideje próbál áttörni technikailag is az aranynak az árfolyama, tehát kvázi oldalazásban van már egy ideje az arany, és miközben a dollár azért relatíve sokat gyengült, és egyébként mellette most meglátni kell azt is, hogy felgyorsulhatnak, vagy a várakozások szintjén megerősödhetnek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos, amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások. Hogy azért ebből én azt gondolom, hogy ha fél egy évre tekintünk előre, meg abból, hogy most már jó ideje konszolidációt, oldalazást mutat az aranynak az árfolyama, azért szerintem lehet egy olyat kiolvasni, hogy egyre izgalmasabb és érdekesebb szinteken kezd állni gyakorlatilag a nemesfém. Mondom ezt úgy, hogy egyébként idén majdnem 30%-ot erősült az aranynak az árfolyama, tehát hogy azért, hogyha innen közelítjük meg, akkor egy abszolút nyertes eszközosztály volt már eddig is, az év elején is egyébként optimisták voltunk az aranyra, de azért látunk egyfajta oldalazást is az utóbbi időszakban, hogy egy nagyobb megindulás után azért egy kis konszolidáció következik, konszolidációs periódus, de ebből fakadóan is, főleg úgy, hogyha mondjuk az inflációt esetleg sikerülne valamilyen szinten csökkenteni az USA-ban még tovább, akkor azért azt gondolom, hogy lehetne az aranynak is tere fölfelé.
Hogy néznek ki most a különböző befektetői szentiment indikátorok? Ugye ti magatok is csináltok egy ilyen jellegű indexet, abból mi olvasható ki?
Igen, mi is gyűjtünk, ilyen szempontból meg szoktuk kérdezni az ügyfeleket, hogy ők hogyan látják a jövőt, és hogy egyébként hogyan látják a jövőt. Például a nemzetközi befektetők is szoktak ilyen felmérések is érkezni. Érdekes, továbbra is az látszik, hogy a nemzetközi felmérések nem annyira optimisták, de mondjuk a saját befektetői hangulatindexünk ennél jóval kedvezőbb értékeket mutat, és az elmúlt 3 hónapban is azt láttuk, hogy azért az optimista válaszadók aránya az nagy átlagban ilyen 50% körül volt, és ugye a másik 50% az a semleges és pessimista között oszlott meg. Ebből adódóan az látszik, hogy általában a többség inkább optimista volt, és alapvetően pozitív hangulatindex értékek születtek. Egyébként nekik volt igazuk, mert hogy Amerika egyébként majd 8%-kal erősödött ebben az elmúlt 3 hónapos periódusban. Az európai nagyobb indexek, mondjuk a DAX, az csak nagyjából, idézőjelben csak 2%-kal, bár 3 hónap alatt még az sem biztos, hogy olyan nagyon rossz eredménynek számít. Tehát összességében az elmúlt 3 hónapban mi azt láttuk a saját hangulatindex felméréseinkből, hogy optimistán gondolkoznak a hazai befektetők, legalábbis akik nálunk erre válaszoltak. Nemzetközi felmérésekben meg talán kevésbé. Nekik egyébként nem is, hogy igazuk van, mert hogy egyelőre az a fajta indexek szintjén látható jó teljesítmény, ami egyébként az egész évet nagyjából azért jellemezte még az amerikai év elejé gyengélkedés ellenére is, az egyelőre erősnek tűnik, és legalábbis amiket beszéltünk a saját várakozásaink alapján, egyáltalán nem biztos, hogy az év utolsó 4 hónapja az majd ilyen gyengélkedésről, meg rossz teljesítményről fog szólni. Úgyhogy ebből a szempontból érdekes lesz az figyelni, hogy változnak-e például a nemzetközi hangulatindex vagy szentiment felmérések, és elindul-e egyfajta nagyobb optimizmus. Ugye szokták mondani, hogy ha már mindenki optimista lenne, akkor már az egy rossz jel lenne a tőkepiacokra nézve, hát ilyen egyelőre ilyen rossz jel nem érkezik. Ott inkább nagyjából ilyen semleges az az álláspont, amit a többség megfogalmaz. Vannak optimisták, de vannak pessimisták is a semlegesek mellett, és ugyan kiegyenlítettnek tűnik szinte fejfej mellettinek a küzdelem. Úgyhogy mi azt látjuk a nemzetköziről, most ugye ha beszélek, ez a fajta kontraindikátor most nem jelenik még meg itt kockázatként. Talán ez is az optimizmust erősítheti most az elemzők körében.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.